Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mintegy 2 milliárd 400 millió forint állami támogatást írt jóvá a 2025-ös babakötvény befizetések után a Magyar Államkincstár. A jóváírások pénteken indulnak több mint 240 ezer gyermekstart számlájára, közölte a kincstár. A közlemény szerint a kincstár februárban mintegy 15 milliárd forint kamatot írt jóvá a gyermekek start számláján, amely kiegészülve a most kifizetendő állami támogatással tovább gyarapítja a családok megtakarításait. A jóváírt állami támogatásokkal nincs teendő, mert azok automatikusan a babakötvénybe kerülnek, írja a közlemény hozzátéve. A következő kamatperiódusban a babakötvény 7,4%-os kamatot fizet majd. Jelenleg mintegy 450 ezer gyermek rendelkezik babakötvénnyel, és a megtakarítások összértéke megközelíti az 550 milliárd forintot, közölte a kincstár. Évente félmillióan felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről, ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük. Ebben segít a Nemzeti Adó és Vámhivatal kisfilmje, hívta fel a figyelmet a NAV. Mint írják, már elérhetők a tavaly szerzett jövedelmeket tartalmazó SZIA bevallási tervezetek. A dokumentumot az e-SZIA oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra. Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményről, vagy más okból nem érvényesítették a kedvezményt évközben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteni a szükséges sorokkal a bevallásukat, emelte ki a hivatal hozzátéve, a kiegészítéssel pedig nem érdemes megvárni a bevallási határidőt május 20-át, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszajáró összeget. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is fokozottan felügyelik a játszóterek és a játszótéri eszközök biztonságosságát, erősítette meg közleményében a hatóság. A fogyasztóvédelem szerint a vizsgálat indokoltságát a korábbi évek tapasztalatai is alátámasztják. Tavaly például a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei 495 játszóteret és összesen 3659 játszótéri eszközt ellenőriztek. A játszóterek 33%-ánál és az eszközök 30%-ánál állapítottak meg jogsértést. A vizsgált játszóterek 18%-ánál az üzemeltető nevével és elérhetőségével megjelölt tájékoztató táblát nem vagy nem megfelelő módon helyezték ki. Jogsértés esetén a hatóságok megtették a szükséges lépéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében, indokolt esetben pedig ideiglenesen megtiltották az érintett eszközök használatát. Tavaly összesen 18 millió 850 ezer forint összegű bírságot szabtak ki, idézte fel a közlemény. Elindult a 2026-os Virágos Magyarország versenyjelentkezési időszaka. A szervező bizottság, a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata, a Visit Hungary május 15-ig várja a települések regisztrációit az ország legnagyobb környezetszépítő kezdeményezésére, közölte a Visit Hungary. A tájékoztató szerint a 33. alkalommal útjára induló verseny már a nagyszabású mozgalommá vált, amely jóval túlmutat a virágos köztereken. A cél rendezett, élhető, fenntartható települési környezet kialakítása, a közösségek összefogásának erősítése és a környezettudatos szemlélet formálása. Idén a program egyik legfontosabb üzenete, hogy a környezettudatos gondolkodás a mindennapi helyi tettekkel kezdődik. A szervezők a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig 5 települési kategóriában hirdetik meg a megmérettetést, amelyben az idén is részt vesznek a határon túli magyarajkú települések is. Több minisztérium és számos szakmai szervezet is értékes díjakat ajánl fel a versenyzőnek, írja a Visit Hungary.
az időjárásról.
Pénteken változó mennyiségű fátyol és gomoly felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok valószínűek, néhol eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Ahol még van hely a szívekben, új nevelőszülői kampány indul ezzel a szép szlogennel a református szeretett szolgálatnál. Tisztelettel köszöntöm Egri Ilona intézményvezetőt a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központból, és hát ezzel a beszélgetéssel a miskolci érdeklődők figyelmét is szeretnénk felhívni. Egy nagyon nemes dologról és egy nagyon fontos dologról van szó. Hogyan indul ez a kampány? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is önöket, meg a hallgatókat is. Március a nevelőszülők hónapja, és gyakorlatilag ez a fontos szolgálat kerül fókuszba, hiszen a szeretett szolgálat közösségébe több mint 3500 gyermek és fiatal él, több mint 1000 nevelőszülő családnál, és fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy minél több alkalmas, képes és kész családdal találjuk meg a kapcsolatot a munkánk során, és hogy tulajdonképpen az a célunk, hogy minden esetben a gyerekek számára, akik a saját családjukban nem élhetnek, a legmegfelelőbb, biztonságos és szeretetteljes nevelőcsaládot tudjunk találni, és hát ez a hónap, ez minden hónap is természetesen, de ez a hónap, ez célzottan a nevelőszülők toborzására, keresésére, megtalálásáról szól.
Fontos tudnivaló, valójában szerintünk mindenki tudja, aki ebbe a körbe bekerül, hogy a nevelőszülőség nem egyenlő az örökbefogadással.
Ez így van, és tulajdonképpen a nevelőszülőség során az a legfontosabb, hogy tulajdonképpen azt a nagy felelősséget, amely a gyermekeknek a biztonságos gondozása, szeretése, a jövőjük biztosítása jelent, abban a jelentkezők, akik különböző kiválasztási folyamatokon mennek keresztül, ők találják meg az egyébként meglévő motivációjukat, hogy a gyermekeket szeretik, elfogadják, gondoskodni szeretnének róla, azt találják meg azzal együtt, hogy tulajdonképpen egy munkaviszonyt is létesítünk velük, és ebben a keretben tudják majd a református szeretett szolgálat berkeiben a gondoskodást végezni a gyerekekkel, és valóban nem az örökbefogadással egyenlő, hiszen a nevelőszülő átmeneti időre vállalja a gyerekeket, bár ez az átmeneti idő akár a rövid időszaktól egészen hosszú időszakig tart, addig, amíg a saját családjába vissza nem kerülhet, vagy ha olyan a helyzet, akkor örökbefogadására kerül sor, vagy akár vannak olyan nevelőszülő családok is, ahonnan önállóvá válását segítik a nevelőszülők a gyerekeknek, és későbbiekben majd hozzájuk is térnek vissza más saját családjukkal együtt.
A szeretett szolgálat részéről biztosított a szakmai tanácsadás, lelkészek is támogatják a nevelőszülőket, és pszichológusok is, de hát most nézzük sorjában, hogy ki lehet nevelőszülő, milyennek a kritériuma, például milyen életkorban vállalhatok gyermeket, mint nevelőszülő.
Igen, nevelőszülői vállalás, már nagyon fontos az, hogy megszülessen valakibe az a vágy, hogy ez erre a szolgálatra gondol, és 24 év feletti életkorú személyeket válunk, akik egyébként pszichológiai, jogi, környezeti alkalmasságukban, minden tekintetben és orvosi alkalmasságukban is minden tekintetben megfelelnek a követelményeknek. Kollégáink, ahogy említette ön is, hogy szakmai munkát végző kollégáink, tanácsadóink, munkatársaink mennek ki a családokhoz, ott részletesen beszélgetnek arról, hogy mivel is jár a nevelőszülőség, részletesen minden tájékoztatást megadnak nekik, szóban is, illetve hát az egy nagyon jó dolog, hogy a diakónia.hu oldalon is, még a nevelőszülővé válással kapcsolatosan is további tájékoztatást tudnak kapni a jelentkezők.
Milyen a felső korhatár, tehát meddig vállalhat egy szülő nevelőszülőséget?
Jogszabály határozza meg egyébként, hogy hogy milyen az életkori különbség. Itt ebben az esetben mindig ezt követjük, és ennek megfelelően járunk el, amennyire lehetőség van a testvérek együttes elhelyezését és a nevelőszülő teherbírását, fogadókészségét, a környezeti feltételek és minden egyéb másnak a figyelembevételével fogjuk a gyerekek gyerekek számára a legmegfelelőbb elhelyezést keresni a nevelőszülői családokban. A nevelőszülő a saját gyermekeit figyelembe véve kerül meghatározása az, vele egyetértésben, hogy ha akár egy gyermek, de akár hogyha saját kiskorú gyermeke és van még, és nevelkedik a családban, akkor azzal együtt akár 6 gyermeket is nevelhet egy nevelőszülő.
Itt olvasom a jogszabályban, hogy legfeljebb 50 évvel lehet idősebb a nevelőszülő a gyermeknél. Ez hogy van?
Valóban a jogszabály úgy fogalmaz, hogy 50 év lehet a maximum körkülönbség. Nyilván ettől való eltérés például abban az esetben lehet, hogyha például testvérek együttes elhelyezése van, de természetesen a gyerek maximális érdekeit figyelembe véve.
Milyen iskolai végzettsége kell, hogy legyen a szülőnek?
Alapvetően 8 általános iskolai végzettség, de természetesen például a mi nevelőszüleink között nagyon sok a középiskolai vagy akár felsőfokú végzettségű személy is, de már a jogszabály azt határozza meg, hogy alapvetően 8 általános iskolai végzettség is elegendő ehhez.
Milyen szempontok szerint vizsgálják a jelentkező szülőket? Most gondolok a erkölcsi bizonyítvány meglétére, pszichológiai vizsgálatra, hogyan működik ez?
Igen, itt ebben az esetben mindig a jogszabály, a gyermekvédelmi törvény és ide vonatkozó jogszabályok a meghatározóak, és amikor valaki jelentkezik hozzánk, akkor a környezettanulmánytól kezdve a több lépcsős pszichológiai vizsgálaton át, a kifogástalan életvitel ellenőrzésen keresztül, a döntés előtt készítő képzésig, amíg ugye sok hétig tart, és ahol pszichológiai ismereteket, jogi ismereteket, a döntésüket megalapozó más egyéb pedagógiai, vagy olyan szituációknak a feldolgozása is történik, amik fontos és lényeges meghatározó elemei a nevelőszülői vállalásnak, segítenek abban, hogy az első gyermek elhelyezése előtt a vágyon túl az alkalmas és a felkészült nevelőszülő családokkal tudjuk megkezdeni a működést.
Nyilván az egész családnak bele kell ebbe egyezni, nem elég, hogyha a feleség úgy dönt, hogy én vállalok egy nevelőszülőt, a házastársnak is kell az engedélye, ugye?
Természetesen, tehát itt a család, tehát befogadó családokkal találkozunk, úgyhogy valóban az, hogy a képzés során is, ha családok jelentkeznek, és mindenki, aki ebben felnőttként résztvevő, hiszen a későbbi szolgálatot is együtt végzik, de alapvetően a foglalkoztatási, később foglalkoztatási jogviszonyba kerülő személy, aki a képzésre kötelezett, hogy el kell, hogy végezze a tanfolyamot, illetve a döntéselőkészítő képzést.
Végeznek lakókörnyezet vizsgálatot is, itt mit figyelnek?
Hát itt megint csak azt tudom mondani önnek, hogy a jogszabály szerint, hiszen egy gyermeknek megfelelő tárgyi környezetre van szüksége, olyan szobára, ahol nyugodtan és a szükségleteinek megfelelően tudjon elhelyezésre kerülni, világos, tágas és alkalmas otthonra, ami szeretetet, ami melegséget, és ami az ő jövője, jelene és jövője szempontjából fontos, de ezt a tanácsadók kimennek, és nagyon részletesen átbeszélik a jelentkezőkkel, hogy milyen szükséges eszközökre, vagy feltételekre, vagy környezetre van szükség ahhoz, hogy biztonságos legyen a kihelyezett gyermekek számára az otthon.
Meg hát az sem mindegy, hogy mekkora hely jut a gyereknek, itt azt olvasom a jogszabályban, hogy minimum 6 négyzetméter szükséges.
Így tehát, van, így van.
És egy szoba ne legyen átjáró, tehát legyen egy saját jó méretű kuckója annak a gyermeknek.
Így van.
a nevelőszülő jelöltek, illetve jelentkezők egy képzésben is részt vesznek, jelenleg Miskolcon is folyik egy ilyen. Mi ennek a folyamata?
Igen, jelenleg is zajlik, március elején kezdődött meg, 15 család részvételével egy 60 órás döntéselőkészítő képzés, illetve majd a nevelőszülői tanfolyam. Úgyhogy ezen a képzésen pedagógiai ismereteket, önismereti feladatokat, jogi ismereteket, társadalomismeret, és minden olyan dologgal ismerkednek a csoporttagok, a jelentkezők, ami fontos a feladatellátás szempontjából. Ezek a képzések az alkalmasságvizsgálat a jelentkezés során fontos lépésnek tekinthetők, mert ezt követően történik a további útja a nevelőszülőségnek, nevelőszülőknek, és a működési engedélybe való engedélyeztetésük.
A március elején kezdődött képzésben már nem kapcsolódhatnak be, de az év folyamán még több ilyen lesz. Mikor várható?
Igen. A kellő számú jelentkező esetén bármikor Miskolcon, illetve kihelyezett képzéseket is tudunk indítani. Ez azt jelenti, hogy ha májusban, júniusban, nyár folyamán, illetve kora ősszel is számíthatnak arra a jelentkezők, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén bármegyében tudunk csoportokat indítani.
A nevelőszülőkkel tartják a kapcsolatot, milyen találkozási alkalmak vannak?
Azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy azon túl, hogy a családok élik a mindennapjaikat, közösségi programokon, családi napokon, gyermeknapokon, táborokban vehetnek részt a gyerekek, de akár a nevelőszülők különböző kirándulásokon is, vagy éppen például, hogyha csak fel kell sorolnom, akkor a múlt évben 2500 fővel a Nagykőrösön is voltunk egy szafari parkban, de ami a mindennapjaink része, az is református közösségként, hogy gyülekezeti napokon is részt vesznek nevelőszülőink, nevelőszülői családjaink, gyerekekkel együtt, ezáltal is még inkább megerősítve őket a mindennapi szolgálatban.
Na hát beszélgettünk, azt hiszem, hogy a jogi részéről a dolognak elég részletesen, de hát itt lelkekről, emberi sorsokról van szó, és ön bizonyára, hogy nagyon sok ilyen történettel találkozik. Az első kérdés az lenne, hogy valaki vállalja a nevelőszülőséget, nem működik a dolog, van-e visszaút, van-e erre példa?
Nyilván, mint mindenhol, minden dologra próbálunk felkészülni, de én azt gondolom, hogy az út, amin elindul egy család, az sok esetben akár már ismert is lehet a környezete szempontjából, hiszen akár ismerősi, baráti, rokoni körben is van, aki akár évtizedek óta hosszú ideje végzi ezt a tevékenységét, és egyfajta hagyomány, vagy olyan életvállalás, amiben nevelőszülővé szeretne ő maga is lenni. Ez egy nagyon fontos, és olyan empátiával, elhivatottsággal, türelemmel jelentkeznek, illetve erre való felkészítés is zajlik, amiben mi arra törekszünk, hogy maximálisan segítsük a közösségünkbe tartozó családokat. És hát persze van olyan is, amikor ezek az életutak nem hosszú távon találkoznak, de mi ebben az esetben is megpróbáljuk a szakmai támogatáson túl a lelkészi, pszichológiai támogatást is adni, és segíteni abban, hogy azok a sérülések, ez legyen akár lelki, vagy olyan problémák, amik hordozottak a gyerekek esetében, azok gyógyításra kerüljenek, és ugye fogalmaznak így is kollégák, hogy szépé és egészségessé szeretik a gyermekeket ezek a nevelőszülő családok. Nagyon fontos, hogy a jövőjük szempontjából egy biztos, szerető, gondoskodó otthonra találnak.
A rászoruló gyermekek között nyilván vannak olyanok, akik fogyatékkal élők, betegséggel születtek. Az ő elhelyezésük nagy nehézségbe ütközik, vagy vannak olyan nevelőszülő jelöltek, akik ezt is felvállalják?
Vannak olyan nevelőszülők is, igen, a Református Szeretetszolgálat kötelékében ugye a Nyugat- és Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ is a két nagy intézmény, és a szolgáló közösségben azért nagyon sok olyan nevelőszülő van, aki különleges szükségletű gyerekeket is nevelnek, akár ebben a fogyatékosság különböző szintjein is, és ebben is a szakmai támogatáson túl anyagi támogatást is nyújt a szeretett szolgálat, mert nyilván az ő teljes körű ellátásuk is, amennyiben erre még lehetőség van, a legjobb, ha családi környezetben történik.
Ha már behozta az anyagiakat, ugye az alapellátás is, sokat beszéltünk arról, hogy nem elég egy gyermek ellátására a nevelőszülői juttatás, hát ebben változás történt. Hogyan érzik ennek pozitív hatását?
Igen, a nevelőszülők a munkájukért díjazásban részesülnek, aminek az összegét egyébként mindenkor a minimálbérhez és a nevelt gyerekek számához igazítják, és emellett a nevelőszülőt ugye a gyerekek után nevelési ellátmány, családi pótlék is megilleti, amit a gyerekek mindennapi ellátásának és költségeinek a fedezésére fordítanak, illetve hát a legkisebb gyerekeket befogadó nevelőszülők a minden további jogszabályi feltétel is megfelel, akkor akár nevelőszülői gyertben is részesülhetnek, és ezen túl természetesen a fenntartónk további támogatást is biztosít a nevelőszülők számára, aminek mindannyi, amiket eddigiekben felsoroltam, ugye a pontos összegekről és részletekről a munkatársaink minden személyes beszélgetés alkalmával tájékoztatást adnak a jelentkezőknek.
Van-e arról adata, hogy itt Kelet-Magyarországon hány gyermek várhat ilyen elhelyezésre?
Hát nekem erről pontos adatom nincsen, de a mi feladatunk a gondozási helyeknek a biztosítása, ugye a nevelőszülő családok, illetve lakásotthoni területen működünk Kelet-Magyarországon. A mi intézményünkbe, itt a Kelet-Magyarország intézménybe több mint 2000 gyermek, illetve közel 700 nevelőszülő az, aki gondoskodik gyermekekről, de Borsod-Abaúj Zemplén vármegyébe is ugye több településen jelen vagyunk, legfőképpen a középső és a déli részén a megyének, de a Borsod megyében is, vármegyében is több mint 500 gyermek, illetve közel 160 nevelőszülőnk segíti a mindennapjait a gyermekeknek családként.
Azt hiszem, hogy most már csak azzal vagyunk adósak, hogyha valaki felfigyelt erre a beszélgetésre, és netán nevelőszülővé szeretne válni, merre induljon, milyen oldalt keressen, hol találja meg önöket.
Igen, ezt köszönjük szépen, mert ezt mindenféleképpen sok online platformon is jelen vagyunk most, hiszen találkozhatnak a hirdetéseinkkel is. Ezeken vannak hirdetési felületek is, amin egy rövid kérdőív kitöltésével is munkatársaink visszahívják a jelentkezőket, illetve a www.diakonia.hu oldalon is a mostani beszélgetésünkön túl mutatva is biztos számos olyan kérdésre választ kapnak már a jelentkezők, ami érdekelheti őket, de ha megadják a telefonszámukat, vagy bármilyen elérhetőséget, akkor munkatársaink rövid időn belül felhívják a érdeklődőket. És én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ha van egy ilyen gondolat, hogy szeretne otthon biztonságot, jövőt adni egy gyermeknek, akkor aki erre vállalkozik, ne habozzon, hanem tegye meg azt az első lépést, és aztán munkatársainkkal együtt, én magam és munkatársaim is segítjük a döntés meghozatalában.
Nagyon szépen köszönöm, remélem kimerítően és megfelelő információkkal láttuk el a hallgatókat. Egri Ilona intézményvezetőt hallottuk a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központból. Kívánunk önöknek jó munkát, és minden olyan kisgyermeknek, akinek családban kell felnőni, jó nevelőszülőt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Yeah, yeah, yeah. Lo, yeah, yeah, lo.
siento y lo grito sin temores. Y mi canto es inmenso y grito a los cuatro vientos. Se estremece el cielo en soledad. La noche ríe, son de amistad. Y el río y el mar comenzaron a hablar. Y mi canto se alzó con la serenidad. El hombre levantó sus manos al cielo sin temblar. Y un pájaro echó a hablar. La razón, el miedo, equilibrando el momento. Y mi canto volaba con alas de sentimiento. Un grito angustioso cruzaba el mar. Un sabio entró llorando un altar. Un pincel dibujó palomas al azar. El orgullo vistió de gala sin hablar. El hombre de emoción tocaba el cielo sin pensar. Y un pájaro echó a volar. Tocaba el cielo sin pensar. Y un pájaro echó a volar.
Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeto. A 8. Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt április 18-án szombaton rendezi a Miskolci Maratonklub Egyesület, a Kassai Maratonklubbal, a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvánnyal együtt. Az erőpróbára egyéni, páros, 5 és 10 tagú váltó kategóriában lehet jelentkezni. Fontos, hogy nevezni április 5-éig lehet elektronikus formában a nevezési lap kitöltésével. Jelenleg mintegy 700 sportoló regisztrált, ami azt sejteti, hogy idén 2025 után ismét részvételi csúcsra lehet számítani. Az útvonalon is lesznek változások felújítási és útépítési munkálatok miatt. Az eseményről Sütő Dávid Pelé tudósított.
Lúcia Gurmánlova Kassa főpolgármester helyettesével beszélgetek. Mekkora jelentőséggel bír Kassa számára ez a rendezvény?
A kassaiak nagyon szeretnek futni, több futóverseny van Kassán évközben, és amint azt a beszédemben is elmondtam, a sportolás, a futás erősíti a csapatszellemet, az együttműködést és a jóllétet a városban.
Milyen feladata lesz Kassának, mint rajthelyszín? Mik ilyenkor a feladatok?
A város nem csak a frissítő pontokat szervezi, de a rendőrségi jelenlétet is biztosítja. Emellett segíti a környékbeli településeket is a szervezésben. Rengeteg önkéntes segíti a munkát, szóval ilyenkor az egész város pezseg és él.
Deák Bárdos Mihállyal, a szervezőbizottság elnökével folytatom az összeállítást. Hányadik alkalommal, mikor, hogyan rendezik meg a Kassa-Miskolc ultramaratont?
Idén 8. alkalommal lesz megrendezve. Idén egy kis változtatás van az útvonalban. Ugye egyrészt Kassáról máshonnan indul a rajt, mert ott is olyan felújítási munkálatok vannak, illetve a szintén felújítási és útépítési munkálatok miatt most ki kell hagynunk a Gönc-Telkibánya, valamint az Abaúj Szántó felső dobszak közötti szakaszt. Ezért ugye bekerül a programba Encs, illetve Kiskinizs, és Kiskinizsről vezet az út Szikszóra, és utána Szikszótól már változatlan, tehát Szikszótól Sajóvámos, illetve Miskolc-Szent István tér a befutó útvonal. A Városház téren lesz a Miskolcon a cél. Ez azért is fontos, mert ilyenkor sokkal több feladat hárul a szervezőkre, ugye, mert hogyha egy rajt városnál ott elindulnak a futók, aztán körülbelül fél óra múlva már nincsenek is Miskolcon, de amikor a célállomás van az adott városba, akkor az sokkal nagyobb szervezési munkát igényel, mert ugye sokkal több ideig vannak itt, stb. A díjátadást meg kell szervezni, elég hosszú szokott lenni ugye a ceremóniák, rengeteg kategória van, és ez jelent egy kicsit nehézséget, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani, úgyhogy eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani.
Mekkora összefogás kell a szervezéshez? Említette a bizottság elnökeként, hogy nagyon sok szervezettel, önkéntessel együttműködve dolgoznak ezen a versenyen.
Így vált mindenképpen ugye legfőbb támogató a kassai, illetve a miskolci önkormányzat, illetve a kassai maratonklub, a miskolci maratonklub, valamint a Borsod-Vár megyei, kassai rendőrkapitányság, Magyar Út Közelő ZRT, Miskolci Kulturális Központ, önkormányzati rendészet, tehát sorolhatnám, illetve külsősként becsatlakozik a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, akik technikai eszközökkel és versenybírókkal segítik ugye a versenyt, és ugyanezt teszik meg a Miskolci Road Cycling országúti, illetve mountain bike kerékpárosai, akik magyar oldalon kísérik a mezőnyt, ugyanez a szlovák oldalon pedig a Kassai Maraton Klub szervezésében valósul meg, úgyhogy ez nagyon sok szervezői munkát, illetve nagyon nagy összefogást igényel, és én azért is emeltem ki a sajtótájékoztatónál az összefogás erejét, mert ugye 2019-ben lett újjászervezve ez a Kassa-Miskolc Maraton, és mindenkinek a támogatása, illetve segítsége kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Idén már több mint 700 versenyző jelentkezett, és bízunk abban, hogy a nevezés lezártá Ez a szám eléri az ezret, és ez egy részvételi csúcs lenne, mert ugye tavaly 800 fölött volt az induló szám, most bízunk benne, hogy ez több lesz. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy a helyszínen nevezés nincs, tehát a Miskolci Maraton Klubnak az oldalán, aki szeretne indulni, az mindenképpen jelentkezzen be. Nem kell egyénibe, van 5 és 10 tagú váltó is, tehát aki érdeklődik az esemény iránt, mindenképpen ajánlom, hogy a Miskolci Maraton Klub oldalát keresse fel, és ott megtudja további részleteket, illetve információkat a versennyel kapcsolatban.
Említettük a nevezőket. Magyar oldalról van-e olyan versenyző, akik elindulnak, és akár így Miskolc részéről büszkék lehetünk rájuk?
Igen, hát mindenképpen meg kell említeni a magyar hosszú távfutás legendáját, Bogár Jánost, aki a DVTK színeiben versenyzik, tudomásom szerint, és ugye ő volt 100 kilométeren Európa-bajnok, Spartatlon győztes, tehát ő tényleg egy igazi legenda, illetve volt Budapest-Bécs szupermaraton győztese, tehát ő az, aki igaz 66 éves már, de azért őt azért meg kell említeni, illetve szintén nevezett a sajóvámosi Sánta Norbert, aki tavaly bronzérmes volt a Kassa-Miskolcon, úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy nem csak a miskolciak, hanem a megyéből olyan futók is jönnek, akikre érdemes felnézni, illetve a végén pedig számíthatnak a jó helyezésre, illetve bízunk benne, hogy a dobogós helyezésekre is, mert ugye itt azért van a két város között egy kis rivalizálás is, hogy kinek mennyivel több díjat tudunk átadni, ki mennyi díjat ad át, és ugye az alapján kell majd összeállítanunk nekünk a díjátadónak a nézőrát is, hogy hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a saját versenyzőnek a saját önkormányzat, vagy a saját képviselet adja át a díjat.
Miskolc számára mit jelent ez az ultramaraton, ez a verseny?
Hát én úgy gondolom, hogy a sporton kívül nagyon fontos ugye városmarketing szempontból, illetve turisztikai szempontból, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy futó befut este 7 órakor a maraton végén, az nem biztos, hogy az beül az autóba és hazamegy, hanem itt marad, és meg tudja nézni a nevezetességeinket, ki tud menni esetleg Tapolcára az Elipszumba, ki tud menni Lelafüledre szétnézni. Tehát én úgy gondolom, mindenképpen a sportértékén felül nagyon fontos ez város marketing, illetve turisztikai szempontból, és ugye mivel Miskolc a Bükk városa, ezért adva van a lehetőség, hogy a fárasztó futás után a természet lágyörén kipihenje a fáradalmait, úgyhogy mindenképpen én ki tudnám emelni, illetve azt, hogy a Miskolc önkormányzat cégeinek is nagyon fontos az, hogy minél több turisztikából származó bevétel legyen a városnak, és ez a verseny egy jó alapot ad hozzá, hogy azok az indulók, akik nem miskolciak és nem a környékbeliek, azok itt maradjanak egy éjszakát a városba, és itt töltsék el mondjuk a vasárnapjukat.
Brogli Mátéval, a Miskolc egészséges ifjúságért alapítvány kuratóriumi elnökével, illetve Miskolc Ultramaraton egyik szervező tagjával folytatom a beszélgetést, hogyan lesz megszervezve a mostani Miskolc Ultramaraton.
A mostani a 8. Kassa-Miskolc Ultramaraton lesz, és hát amikor, az 2026. április 18-án lesz. 6 órakor indulnak el az egyéni futók és a páros futók, illetve a váltók, az 5-10-es váltók pedig 7 órakor rajtolnak Kassa belterületéről. Ott is lesz egy kisebb változás a rajt helyszínét illetően. Nem a megszokott templom melletti térről fogunk indulni, hanem tőle egy 100-150 méterre lévő maratonpont nevezetű pontról. Gyakorlatilag a pálya egy 100 métert fogott változni, és indulnak a megszokott úton a futók.
Az útvonal hogyan halad, illetve bármilyen változás lett eszközölve most idén az útvonalon?
Igen. Hát ahogy említettem, már rögtön a rajtnál volt egy apró változás, de utána megszokott útra kimennek a futók, és a gáton haladnak tovább is az első váltópontra, ami Golianova lesz. Ott a váltópontot ugyanott alakítottuk ki, ahol már ezelőtt több évvel is, tehát 6-7 éve már ugyanez működik. A jól megszokott gáton folytatják, a Hernád gátján folytatják tovább az utukat, tehát nem a főúton fognak futni, és úgy futnak el egész Nyizsna-Mizslára, ahol szintén kialakítottunk egy váltópontot, tehát ez is a megszokott úton megy, és halad a verseny. Majd innen megy a mezőny tovább Kékedre, itt fogják ugye átlépni a határt, és Kékeden a főútnál lesz egy váltópontunk, egy frissítőponttal egybekötve, és ott is a megszokott úton haladnak tovább Gönc felé, de itt már a pályában lesz egy kis változás, ugyanis Abaújvár után nem fog elfordulni a mezőny a Telkibánya irányába, és fordul el Gönc felé a 3708-as úton, hanem a korábban már futott pályán Zsújta felé fogják megközelíteni Göncöt, és gyakorlatilag Gönc aljáról fognak felfutni a Gönc belvárosáig, és ott csatlakoznak újra vissza erre az útvonalra, ahol a következő váltópontunk majd Vizsolyba lesz kialakítva a Bibliai Múzeumnál, itt sincs semmi változás benne. A következő szakaszon viszont újra lesz egy kis változás, hiszen elég erős útfelújítási munkálatok lesznek, és teljes pályazárak lesznek azon az útvonalon, ahol eddig haladt a verseny. Így hát Vizsolyból Abaújkér felé halad a mezőny, és Abaújkérnél Encs felé fog elfordulni a pályánk. Itt érintjük majd Gibártot és Encset. Encsen fogunk egyébként a piactérnél kialakítani egy váltópontot és frissítőpontot, és innen pedig Ináncs felé fog vezetni az út, és Ináncs, valamint Kiskinis között egy mezőgazdasági úton fog vezetni tovább a pálya, ahol természetesen ki lesz minden szallagozva, táblázva. Ez itt gépjárművel elég nehezen megközelíthető, de teljesen jól futható a pálya, és emiatt kellett módosítanunk még egy váltópontot. A következő váltópontunk az Kiskinisbe, a művelődési háznál lesz kialakítva. Itt is lehet váltani, frissíteni, és Kiskinisnél, ahogy kérnek a főútra, így csatlakoznak be gyakorlatilag ugyanabba az útban, útvonalra, ami már jól megszokott, tehát indulnak el Halmai felé a futók, és akkor Halmajtól a szalón keresztül elérik Szikszót, és Szikszó-Sajóvámos közötti szakaszon, ott is van egy kisebb változás, ott is azt próbáltuk figyelembe venni, hogy még jobban futható legyen az út. A geodéziai toronytól itt nem egyenesen fognak lemenni az Ady Endre utca felé Sajóvámoson, hanem a Dériné utca felé fognak majd jönni a futók. Ezt a pályaszakaszt is már évekkel ezelőtt futották, tehát ez most sokkal jobban futható, sokkal jobban jelölhető, sokkal jobban védhető pálya. Erre fogunk haladni. A Sajóvámoson belül a váltópont ugyanott lesz kialakítva, ahol ki volt korábban is alakítva, a Dériné utca és Ady Endre utca sarkán, és gyakorlatilag onnantól a mezőny már a megszokott útvonalon fog befutni egész Miskolc területére, és a Miskolc Városház téren kialakított célterületre, versenyközpontba.
Ez kilométerben, szintben, szintidőben amúgy mit jelent?
Kilométer az ezeknek a változásoknak köszönhetően valamelyest növekedett, tehát most már a pálya gyakorlatilag 118,1 kilométer lett a 115 kilométer helyett. Éppen miatt a szintidőt is megnöveltük, tehát a reggel 6 órás indulás az egyéni futóknál, és a 21 órás célba érkezést, azt megnöveltük 21 óra 30 percre, hogy mindenki be tudja ezt fejezni. Gyakorlatilag hosszú évek tapasztalat azt mutatja, hogy nem nagyon szokott gond lenni a futóknak a szintidőkkel. Néha egy-két egyéni futó van, aki úgy érzi, hogy már ezt nem tudja teljesíteni. Ők általában maguktól szokták ezt mondani, hogy ők ezt feladják, és akkor a záróbuszunk őket felveszik. De tartható és elérhető ez a szint, úgyhogy lehet lesz egész kényelmesen teljesíteni, már mennyire kényelmesen lehet teljesíteni egy 118 kilométeres távot, de lehet teljesíteni.
Milyen versenyszámokban indulhatnak, vagy indulnak a versenyzők, illetve mennyi résztvevőre számítotok most?
Kategóriákban nem történt változás a korábbi évekhez képest. Egyéni, ugye ez a király kategóriánk, ahol a 118 kilométert egy fő teljesíti, rajtól célig. Aztán van egy páros váltónk, ahol férfi és női páros indulókat fogunk értékelni. Gyakorlatilag minden váltóponton történhet váltás, szigorúan csak a váltópontokon. Igazából teljesen mindegy, hogy melyik váltóponton kifut, ezt előtte majd nevezés vagy rajtcsomag átvétel, akkor le kell egyeztetni a versenyirodában, és akkor ez alapján fogjuk beállítani nekik a távokat, hogy ki melyik távot futotta. Lehet váltani mindegyik váltóponton, a lényeg az, hogy két fő teljesítse ezt a távot. Ezen kívül van egy ötfős váltónk, ott már három kategóriát különböztetünk meg, a férfit, a nőit és a mix váltót, erről bővebb információ fent van a weboldalunkon, illetve ugyanez vonatkozik a tízfős váltóra is, ahol szintén férfinői és mixváltókat különböztetünk meg, ezekről is, hogy ki hova lesz besorolva, pontos leírást a weboldalunkon lehet találni.
Körülbelül amúgy mennyi résztvevőre számítanak, gondolom még zajlik a nevezés.
Igen, a nevezési felületünk az már nyitva van gyakorlatilag tavalyi év decemberre óta. A tavalyi év 820 pár futóval indultunk neki a versenynek. Jelenleg most több mint 650 nevezésünk érkezett már be. Időarányosan nézve ez megint azt prognosztizálja, hogy valószínűleg megint megdöntjük a nevezési csúcsot. Én nagyon közel fogom érezni ezt a számot 1000-hez, vagy talán az 1000 fel is fog csúszni ez a szám. Úgyhogy mi mindenképpen 1000 fővel kalkulálunk, és ehhez szervezzük a pályát, a biztosítást, a frissítést.
Mekkora szervezői gárda áll e mögött, és úgymond ilyenkor milyen lelkesedéssel dolgoznak?
Hát a szervezői gárda az nehezen épült fel, de mindig megtaláljuk azt a módját, hogy meg tudjuk biztonságosan szervezni ezt a versenyt. Gyakorlatilag a maratonklubnak van egy kemény erős magja, amire tudunk támaszkodni. Hát itt igen, több száz főt kell koordinálnunk, akik a pályát biztosítják, akik az ellátást, akik a frissítőpontot üzemeltetik, akik vigyáznak a futókra, akik a kerékpárra kísérik őket. Nem kis logisztika ezt összerakni, de ha úgy számoljuk, akkor minden 8. futóra jut egy ember, aki tud segíteni.
Mekkora múltja van a versenynek, milyen céllal jött létre, miért is jött létre, egy kicsit idézzük fel a verseny történetét.
Igen, a verseny még a Miskolci Maraton Klub 1999-ben szervezte meg az elsőt. Ez gyakorlatilag Kassa városából indult és Miskolc városába érkezett be, de egy teljesen más útvonalon, ugye akkor még sokkal kisebb volt a forgalom, gyakorlatilag a 3-es főúton futottak végig a futók. Hát ezt már most nem lehetne megtenni, és akkor még 17-ben gondoltunk egy nagyot, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy tudnánk ezt a versenyt újra életre kelteni, és akkor ehhez volt segítségünkre a Németh Csaba nagy rutinja, aki szintén nagy erő bedobással vetette magát ebbe bele, és jelölt ki nekünk gyakorlatilag egy olyan pályát, amin most is megyünk kisebb módosításokkal, de gyakorlatilag ez volt az a sarkalatos pontja, amikor már összeállt a pálya, akkor sikerült felvennünk a kapcsolatot a Miskolci Úszószövetségen és Hölzpetén keresztül a Szlovákiai Úszószövetséggel, akik keresztül eljutottunk a Kassai Maratonklubhoz és a Kassai Önkormányzathoz. Felvázoltuk a tervünket, hogy mit szeretnénk csinálni mi, és akkor 2019-ben megszerveztük a második Kassa-Miskolc Ultramaratont, ahol még nem a Kassai Maratonklub állt mögöttünk, hanem az Active Life nevezetű szervezet, egy ilyen társszervezete a Kassai Maratonklubnak, és hát látták, hogy ez egy sikeres rendezvény lett, ugye már ott is több száz futóval indítottuk ezt a futamot el, jól debütált mondhatjuk úgy, és egyre nagyobb volt az érdeklődés a verseny iránt, így hát egyre nagyobb rendezői gárda volt szükséges ehhez, és ekkor állt mögénk mellénk a Kassai Maratonklub is, akiknek elég nagy múltjuk van már az európai maratonok szervezésében, és együtt karöltve még sikeresebbé tudtuk tenni ezt a versenyt, úgyhogy reméljük minden évben sikerül ezeket a résztvevői létszámokat megdönteni, úgyhogy ezen dolgozunk.
Milyen rekordok szoktak születni, bár változik a pálya, ha nem is folyamatosan, de eléggé változékony.
Igen, milyen rekordok, egyéni rekordok szoktak születni leginkább, mert ahogy mondtad is, hogy a pálya változik, sajnos nem mindig tehetjük meg azt, hogy ugyanazon a nyomvonalon vezetjük el a futókat, mert vagy egy útfelújítás lesz, vagy le kell zárni egy szakaszt a gáton, vagy nem kapjuk meg az engedélyt a különböző szervektől, hogy ott mehessen, ahol szokott menni ez a verseny. Emiatt mindig változik a távolság, emiatt nagyon nehéz megmondani azt, hogy ki vezeti ezt a versenyt igazából, úgyhogy leginkább szerintem itt az egyéni eredményekre érdemes fókuszálniuk a futóknak, nem pedig a pálya csúcsra.
A 8. Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt április 18-án szombaton rendezi a Miskolci Maratonklub Egyesület, a Kassai Maratonklubbal, a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvánnyal együtt. Az erőpróbára egyéni, páros, 5 és 10 tagú váltó kategóriában lehet jelentkezni. Fontos, hogy nevezni április 5-ig lehet elektronikus formában a nevezési lap kitöltésével. Jelenleg mintegy 700 sportoló regisztrált, ami azt sejteti, hogy idén 2025 után ismét részvételi csúcsra lehet számítani. Az útvonalon is lesznek változások felújítási és útépítési munkálatok miatt. Az eseményről Sütő Dávid Pelé tudósított.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.